Ez itt a halottnak a kócs, a Bán Andrása! Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Az elején néhány fontos információ gyorsan. A garantált világmegváltás nem csak podcast formátumban érhető el, van egy blogja is a műsornak, amit a halottnak a kócs.blog weboldalon találsz meg. Ott egyébként fel is tudsz iratkozni a hírlevelemre, amiben időről időre megosztom veletek, hogy mi történik a kulisszák mögött, mik azok az olvasmányok, filmek, sorozatok, podcastek vagy zenék, amik éppen engem inspirálnak. Ha szeretnél egy kivételesen kultúrált online támogató közösséghez tartozni, akkor csatlakozz te is a Halottnak a Coach podcast közösség privát Facebook csoporthoz. A munkámat támogathatod a patreon.com/halottnakacoach weboldalon. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Most pedig kezdjünk. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Fogadjátok a mai vendégemet, Tibort, sok szeretettel. Szia, Tibor!
Szia, András! Üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Kérlek, hogy mesélj magadról, mit kell rólad tudni.
Én szociális munkásként dolgozom, ez is a végzettségem. Egy Pest megyei kisvárosban vezetek egy szociális intézményt, ami idősek ellátásával foglalkozik. 2011-ben kezdtem ezt a pályát, akkor gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál, utána voltam bentlakásos idősek otthonában, és most 2015 óta vagyok a mostani helyemen. Ami nem bentlakás, hanem napközi, meg házi segítségnyújtás, meg étkeztetés, és 2018 óta vezetem én az intézményt.
Tehát te vagy az intézmény vezetője. Hány embernek vagy a főnöke?
Hűha, most éppen, ha jól emlékszem, 36. Ebből 16-an vagyunk szociális területen, és hát elég összetett a mi intézményünk, mert van még 11 védőnünk, vannak laborasszisztenseink, vannak fizikoterápiás asszisztenseink, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a mi intézményünk kicsit olyan, mint a Frankenstein szörnye, hogy innen-onnan hozzávartak dolgokat.
És hány évesen lettél a vezetője ennek az intézménynek?
Visszaszámolok, 29, azt hiszem, 28 vagy 29.
Tehát akkor még most is nagyon fiatal vagy, és már több éves vezetői tapasztalatod van. Hogyha, ha jól értem, akkor ez a közszféra, ugye? Tehát, hogy te közalkalmazott
vagy? Így van, mi közalkalmazottak vagyunk, igen.
Értem. Picit menjünk vissza, és nem tudom, vissza tudsz emlékezni, hogy te miért lettél szociális munkás? Mi motivált téged? Hogyan képzelted el ezt a hivatást régen, amikor ez megjelent a fejedben, hogy te ezt szeretnéd csinálni?
Sejtettem, hogy ez a kérdés föl fog merülni, és gondolkoztam is rajta, hogy miért lesz valaki szociális munkás, és arra jutottam, hogy ez csak elhivatottságból. Tehát Magyarországon ennek a szakmának a megbecsültsége az finoman szólva a béka feneke alatt van, a fizetésekről nem is beszélve, tehát aki ilyen területen szeretne dolgozni, az minimum meg akarja váltani a világot. Én is így csaptam ebbe bele, nekem akkor még az volt a nagyon határozott elképzelésem, hogy én majd akkor a hátrányos helyzetű fiatalokkal fogok dolgozni, és így jött a gyermekvédelem is, ugye, hogy a gyermekjóléti szolgálatnál kezdtem. És hát akkor még nagyon elszántan, és nagyon megváltom a világot, és majd én megreformálok mindent.
De mi volt a mögött a motiváció? Valami személyes élmény esetleg?
Hát szerintem igen, mert hogy nekem sem volt nagyon egyszerű a középiskola például. Én a középiskolás éveimben egy kicsit elvesztem, volt is gondom igazolatlan hiányzásokból, ki akartak rúgni a gimiből, de végül nem sikerült. És azt gondoltam, hogy nekem ott akkor nem volt senki, aki megfogta volna a gyeplőt, vagy aki segített volna, hogy ne tévejegyek el, és hogy akkor majd én leszek az, aki ezeknek a fiataloknak segít.
Tehát, hogy gimnáziumban neked egy kicsit is szélsőségesen alakultak a tizenéves éveid,
igen,
és
igen,
akkor ezt próbáltad, hogy is mondjam, inspirációként felhasználni, és akkor fogalmazódott ez meg benned, hogy majd te segítesz a hasonlóknak?
Igen, és nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok szociális szakembernél, hanem minél van valamilyen személyes inspiráció, ami miatt erre a pályára tévednek.
Igen, én azt gondolom, hogy ez mindig érdekes kérdés, hogy valaki miért választ segítő szakmát, ami, ahogy te is mondod, ugye főleg, hogyha közalkalmazott vagy, akkor az csak mint hivatást lehet értelmezni, mert sem a státusz, sem a pénz nem lesz az, ami téged gondolom motiválni fog. Van egy ilyen mondás, ami lehet, hogy viccesen hangzik, pedig nem az, azt hiszem így van, remélem jól idézem föl, hogy egy alkoholista szülőnek van 3 gyereke. Az egyik alkoholista lesz, a másik antialkoholista, a harmadik meg szociális munkás. Hogy most nem tudom, hogy ez nálad konkrétan megvolt, de hogy csak ez is azt mutatja, hogy általában ugye van valami a saját személyes múltunkban, ami miatt motiválva érezzük magunkat egy ilyen hivatásra.
Hát ez a mondás így még nem volt meg, de egyébként reálisan hangzik.
Hogyan képzelted el ezt a hivatást akkor, amikor ez megfogalmazódott benned, hogy te majd ezt fogod csinálni? Mert ugye azért egyetemen végeztél, mint szociális munkás, tehát azért nagyon sok évet és nagyon sok munkát beleraktál abba, hogy ezt a hivatást űzhesd. Mi volt az elképzelésed? Hogyan képzelted ezt el? Mit fogsz csinálni?
Azzal teljesen tisztában voltam, hogy meggazdagodni ebből nem fogok. Tehát nem volt meglepetés, amikor az első fizetésemet megkaptam, bármennyire is nevetségesnek tűnt már akkor is. Én nekem olyan szempontból szerencsém volt, hogy az én párom, aki azóta a feleségem, ő pénzügy számvitel szakon végzett, és azt tudtuk, hogy hát kettőnk közül ő lesz az, aki majd jobban fog keresni. És mi ezt így megbeszéltük, hogy nincs ezzel semmi gond, ő úgy látja, hogy ez a nekem való szakma, ő tudja, hogy ezzel én nem fogok balatoni nyaralót venni, luxusautót, semmit, nem baj, én csináljam, mert ez az én utam, ő meg majd a pénzügy számviteli területen nyilván jobban fog keresni, úgyhogy nem lesznek anyagi gondjaink. Hát mondjuk idővel megváltozott, mert hogy vezetőbeosztásban most már én keresek jobban, de egyébként meg én tényleg úgy képzeltem el, hogy akkor én majd elmegyek a gyermekjóléti szolgálathoz dolgozni, ott majd jönnek a problémás fiatalok, nyilván lesznek nagyon kemény részei a munkának, amikor mondjuk családból kiemelésről van szó, vagy bántalmazott gyerekekről, de hát, hogy mi az nekem, hát én majd megváltom a világot, nem lesz ezzel semmi gond.
A leveledben írtad, hogy egy picit mindig is érezted, hogy mintha kilognál a környezetedből, kilognál a sorból, mert hogy annyira motivált vagy, és most is már többször említetted, hogy benned volt ez a világ megváltó vágy.
Én többféle szempontból kilógtam mindig. Egyrészt a szociális munka azért az egy olyan szakma, amit többségében nők űznek. Tehát én minden munkahelyemen nagyjából az egyetlen férfi voltam. Ráadásul ugye én 21 évesen kezdtem, tehát nagyon fiatal voltam és férfi, tehát már kilógtam teljesen. És én mindig azt kerestem, hogy akkor hogyan tudnánk jobban csinálni, vagy hogyan tudnánk másképp csinálni, vagy többet csinálni, és azt láttam nagyon sok kollégámon, hogy nem értik, hogy én minek ugrálok. Oké, bejövünk 8-ra, megcsináljuk 4-ig, amit muszáj, aztán hazamegyünk. Én meg ezzel nem így voltam, én próbáltam valamit többet beletenni ebbe az egészbe.
És milyen tapasztalataid voltak, hogy passzívak voltak, vagy próbáltak lenyomni téged, vagy...
Elnyomni nem, igazából értetlen tekintetek, hogy voltak egyrészről, hogy hova akarok én ennyire hajtani, vagy minek, és volt a másik fele, aki meg úgy volt vele, hogy jó, most még fiatal, most még ilyen, 1-2 év, és ez úgyis elmúlik.
És elmúlt?
Nem. Nem? Átalakult, nem elmúlt.
Erről majd egy kicsit később szerintem részletesebben majd beszéljünk, hogyha odérünk a történetedben, de csak próbálom elképzelni ezt a közeget. Egy ismerősömnek a sztoria ugrott be, aki egy nagyon tehetséges futballista volt, és így 10 éves korában azt hiszem talán Hollandiában is volt, meg Finnországban, és aztán visszakerült egy magyar NB1-es csapatba, ilyen 19 évesen, és az edzésen ugye próbált hajtani, és a többiek, az öreg magyar futballisták iszonyatosan lehúzták, hogy hova rohanszak, akkor látják, hogy mi lógunk, üző-üző, és ez a környezet őt totálisan így visszahúzta, és a végén nem is lett ebből futballista karrier. Csak ez jutott róla eszembe, nem tudom, hogy ez mennyire ismerős.
Ezzel a mentalitással én is találkoztam, igen. Ez Sajnos ez szerintem elég sok területen jellemző. A másik, ami szerintem az egyik legkárosabb mondat, és amit rengetegszer hallottam, meg hallok azóta is, ez a 20 éve így csináljuk, akkor minek változtatni rajta.
Ez tipikus.
Na, ettől a hajamat tépem.
Igen, egyébként tök érdekes, hogy ez egyik, hogy is mondjam, szélsősége ennek a spektrumnak, a másik meg az, mint mondjuk csomó multinacionális cégnél, meg az, hogy évente találjuk ki a passzát szelet, hogy honnan fúj, és az egész szervezetet alakítsuk át, és mindent alakítsunk át. Tehát, hogy azért ez a két vége szerintem ugyanannak a spektrumnak, és mind a kettő ugyanannyira megterhelő tud lenni lelkileg. Te hogyan élted meg, amikor ezzel a nagy lelkesedéssel bekerültél ebbe a közegbe? Mit éreztél, mit gondoltál?
Figyelj, nekem a lelkesedésem kitartott, én igazából őket nem értettem, hogy ha már itt vagyunk és csináljuk, akkor mi nem csináljuk minél jobban. Tehát engem nem zavarta az ő passzivitásuk. Az én akkori vezetőm azt támogatta azt, hogy akkor én próbálok új dolgokat csinálni, meg hajtani, meg másképp csinálni. Nem volt különösebb konfliktus ebből, vagy bármi ilyesmi. Igazából az, amiért én ott hagytam végül a gyermekvédelmet, az nem amiatt volt, hogy a többieknek milyen a hozzáállása az én munkámhoz. Ilyen gond nem volt. Az, hogy én miért hagytam ott a gyermekvédelmet, az igazából azért volt, mert a kormányhivataltól kijött egyszer két hölgy továbbképzést tartani nekünk egy egész napost, és az egész napos továbbképzés arról szólt, hogy hogyan fogunk kikötni a bíróságon, és járkálunk évekig a bíróságra, ha nem töltjük ki a megfelelő adatlapokat. Uh-huh. És ezt hallgattuk 6 órán keresztül, és akkor bennem azért ez már mocorgott, de akkor így kikristályosodott, hogy oké, nevetséges pénzt keresek, hajtok, de igazából mindenki hülyének néz miatta, és most egy egész napon keresztül azt hallgattam, hogy hányféleképpen fogok én kikötni a bíróságon, miközben eszközöm meg nagyon sokszor nincs arra, hogy jól csináljam, amit csinálok, hát akkor lehet, hogy ezt abba kellene hagyni.
Mennyire voltál csalódott? Hogyan élted ezt meg?
Figyelj, ez a csalódottságom ez azóta is kitart, pláne a hivatalokkal kapcsolatban, minden ellenőrzésnél. Nálunk a mostani intézményemben 2 éve volt utoljára ilyen kormányhivatali ellenőrzés, és semmi más nem érdekelt őket, csak a papírok. Tehát, hogy egyetlen időshöz nem mentek oda, hogy egyébként hogy érzi magát, hogy látjuk el. Ugyanez volt a gyermekvédelemben, a családok senkit nem érdekeltek, csak a papírok. Hogy oké, hogy ellenőrzünk, de hát azt meg minek? Mm. Tehát nem az lenne a lényeg, amit mi ténylegesen csinálunk, de hát nem. Az a tapasztalat, hogy nem az a lényeg, hanem hogy mi hogy van lepapírozva.
Mm. Tök jó egyébként, hogy jelentkeztél podcastben elmesélni a történetedet, mert nagyon sokszor kapok olyan visszajelzést, hogy jó, mindig csak a multisokkal foglalkozunk, de most, ahogy így hallgatlak téged, most már nem tudom, a hanyadik olyan téma van, ahol megint abszolút ott lebeg a fejembe a multinak az emléke, ahol egy picit szintén ugyanez a sztori, hogy hát csak azt számít, hogy papíron hogy néz ki. Tehát, hogy ez a bürokrácia megeszi az egész munkának a lényegét, nem? Hogy maga az, akivel te foglalkozol, az a veszélyeztetett fiatalkorú, vagy az az idős, akinek szüksége van bármiféle segítségre, ő hogy van, az igazából mellékes, ugye?
Az így elsikkad.
Hogy mikor végeztem jó munkát, mikor végzek jó munkát, ezt te hogyan tudod lemérni egy ilyen közegben?
Az első alkalom, amikor azt éreztem, hogy valamit jól csinálok, az még a gyermek jólétiben volt, amikor bejött hozzám egy anyuka, és azt mondta, hogy és kifejezetten engem keresett. Tehát nem csak bejött az intézménybe, hanem név szerint engem keresett, és azt mondta, hogy azért jöttem magához, mert a szomszédom azt mondta, hogy maga segíteni fog. Mm. És akkor az egy olyan pillanat, hogy basszus, akkor valamit biztos jól csinálok. És most is ez van, hogyha az idősek oda jönnek, hogy tudom, hogy maga segíteni fog nekem, akkor az azt jelenti, hogy akkor megvan a bizalom, és hogy valamit jól csinálunk. Ezt szerintem nagyon nálunk másképp mérni nem lehet.
És akkor a hivatal meg ugye kénytelen valahogy ezt mérni, meg gondolom a jogi oldalán bebiztosítani magukat, és akkor nézik a papírokat.
Hát igen, és akkor gyártsuk a tonna papírt.
Aha. Egyébként nálatok van ilyen teljesítményértékel, és nem tudom most, hogy van így közalkalmazottaknál, bármiféle módon beleszámít az előre menetelbe?
A közalkalmazottaknál most úgy van, hogy a bértáblában évek után lépdelsz előre. Azt hiszem még mindig úgy, hogy 3 évenként lépsz egyet, egy sorral följebb, teljesítménytől függetlenül. A köztisztviselőknél van teljesítményértékelés, azt hiszem évente, de nálunk közalkalmazottaknál meg nem kötelező.
Értem. Szóval neked nincs is?
Nincs.
És te se csinálsz a te embereidnek?
Szóbelit. Tehát én próbáltam az elődöm után sok mindent másképp csinálni, és ez az egyik, hogy beszéljünk. Tehát, hogy üljünk le, és beszéljük át, hogy kinek mi a gondja, ha valamiben elakad, ha valamiben segítség kell, ha én úgy látom, hogy valamit nem jól csinál, akkor üljünk le, és beszéljük meg. Hmm. Mert hogy ez korábban nem nagyon volt.
És milyen rendszeresen ülsz le a beosztottaiddal?
Hát van, akivel viszonylag sűrűn. Az a helyzet nálunk, hogy a mi intézményünkben kicsit szétszakad a csapat. Mert hogy csinálunk mi napközit, ami teljesen olyan, mint egy óvoda, csak az időseknek. Akik ezen a napközi részen dolgoznak, ők egész nap benn vannak az intézményben, velük nyilván többet találkozom. Azok, akik kijárnak az idősekhez a saját otthonukba, velük ritkábban, ezért ritkábban van ilyen kommunikáció is, de azért igyekszem minél sűrűbben beszélni velük is. Minden délután találkozunk, és azt ők is tudják, hogy ha bármi van, akkor jönnek, szólnak, megbeszéljük, leülünk.
Értem. Fia Tibor, mond, a leveledben írtad, hogy idézem, munkakörnyezetemben nem tudnak mit kezdeni az újító gondolatokkal, és azzal, amit nevezzünk mondjuk fiatalos lendületnek. Tudsz erre példákat mondani?
Ó, hát az van, hogy az én közvetlen felettesem, a munkáltatóm, a polgármester, akinek az a vezetői hitvallása, hogy csináld. Tehát ha bemegyek bármilyen ötlettel, vagy problémával, de arra már van megoldásjavaslatom, arra az a válasz, hogy csináld. Tehát nincs egy útmutatás, nincs mondjuk egy mentor, nincs kihez fordulni.
De az sincs, hogy ne csináld, meg jaj. Tehát ez még a skálának középen
az a lényeg,
van.
Nem? Az a lényeg, hogy amíg nincs probléma, amíg nincs balhé, addig szabad kezem van. Uh-huh. Ami egyrésztről nagyon jól hangzik, másrésztről, amikor az ember 28 évesen intézményvezető lesz, és hirtelen lesz 32 beosztottja, akkor azért nem ártana, hogyha van valaki, akihez lehetne fordulni. És amikor én próbáltam nagyobb változtatásokat csinálni, például, hogy az egészségügyi feladatokat lerázni az intézményről, mert hogy kellene egy egészségügyi szakember, aki ért is hozzá, mert hogy az én intézményemben szociális szakemberek vannak, tök más terület, akkor rendszeresen repattantam, mondván, hogy de hát rendben van, hiszen jól csináljátok, és én hiába mondom, hogy de nem elég jól. Lehetne ezt jobban, nincs belőle balhé, nincs probléma, látványos, akkor az rendben van. Mm. És voltak még ilyen esetek, hogy én valamit picit próbáltam változtatni, és tényleg ez a rettenet mondat, ez a 20 éve így csináljuk, és ez 20 éve jó. De nem, mert hogy 2020 van, tehát felejtsük már el, hogy mit csináltunk 20 éve. Általában csukott fülekre találok.
Mielőtt vezetővé váltál, előtte is találkoztál ezzel, hogy akartál valami újat, fiatalos lendületed volt, és mondták, hogy jó van, nyugodjál meg, kisfiam?
Akkor más volt a helyzet, én úgy kerültem ebbe az intézménybe, hogy az akkori intézményvezető keresett valakit, akit lehet terhelni. Ez így el is hangzott, mert hogy az intézményvezető helyettes, aki az ő helyettese volt, őt már nem tudta, és amikor engem felvett, akkor az volt az utasítás, hogy te most még az én szekeremet tolod, ez majd lehet, hogy egyszer a te szekered lesz, de most az én szekeremet kell tolni. És akkor minden feladatot, ami szembe jött, azt én megkaptam, hogy oldjam meg, és én meg is oldottam. És ez marhára tetszett az én akkori főnökömnek, hogy amit rám bíz, az rendben lesz, meg vannak új ötleteim, meg lehetne jobban csinálni, meg lehetne egyszerűbben, és akkor ő hagyta, hogy én kibontakozzam. Úgyhogy ez tök jó volt. Csak aztán, amikor én lettem a vezető, akkor az én magasabb vezetőm ugye már nem volt ennyire nyitott, és akkor meg ez egy kicsit egy ilyen pofáncsapás volt, hogy akkor most behúzzuk a féket. Aha.
De akkor ezek szerint a korábbi főnököd valamit jól csinált, mert nem csak, hogy hagyott téged kibontakozni, amiből te is és ő is profitáltak, meg az intézmény is, hanem valahogy, mintha meg is védett volna téged az ő főnökétől, mert hogy nem jöttek ezek az elutasítások, amik később igen, mikor fölléptél, nem?
Hogy mondjam, közalkalmazotti szférában ezek a hierarchikus viszonyok elég kuszák, sőt időnként perverzek. És akkor még más volt a legfelsőbb vezetés is. Mert akkor volt egy olyan jegyzőnk, aki kézben tartotta az intézményeket, és az intézmények minden dolgát is. És az én intézményvezetőm és ez a jegyző nagyjából egyszerre mentek nyugdíjba.
És akkor jött a polgármester a jegyző helyett ezek szerint.
Jött új jegyző is, viszont ez korábban sem kellett volna, hogy így működjön, mert hogy papíron a jegyzőnek nincs köze az intézményekhez, ő neki a polgármesteri hivatal működését kell koordinálni, csak ő egy olyan személyiségű, meg típusú ember volt, aki így összefogott mindent. És miután ő elment nyugdíjba, nem jött helyette egy ilyen típusú ember, és akkor mi ott maradtunk intézményvezetőnk, hogy akkor most szabad kezünk van mindenben, de nincs támogatás se.
Tehát akkor gyakorlatilag így ki voltatok dobva a prérire, és akkor majd lesz, ami lesz, csak baj ne legyen, ez volt a hozzáállás?
Azóta is ez a hozzáállás.
És, és az elvárás oldalon, azon kívül, hogy ne legyen baj, mik vannak az elvárás oldalon, mennyire, hogy is mondjam, magasak az elvárások veled, vagy veletek szembe?
Hát igazából nem mondanám, hogy magasak, nagyjából az, hogy tartsuk azt a szintet, ami eddig megvolt.
Aha. Tehát akkor itt igazából az elvárások azok nagyban rajtad múlnak, ugye? Hogy milyen standard szerint próbálsz teljesíteni. Arról mesélj még nekem egy picit, Tibor, hogy amikor 29 évesen kineveztek, hogy mi volt ennek a folyamata, mennyire volt ez előkészítve, mennyire volt ez különleges ebben a szférában?
Hát, hogy mennyire különleges, azt nem tudom. Ennek az volt a folyamata, és ehhez csináltam én egy jegyzetet, hogy lássam időrendben, mert az ugye elég sűrű másfél év volt. Igen, 2017-ben indult ez az egész folyamat. Akkor az mi intézményvezetőnk már készült arra, hogy ő nyugdíjba megy. És a közalkalmazottaknál úgy néz ki a nyugdíj, hogy a nyugdíj előtti felmentésnél jár 8 hónap felmentési idő, amit ha úgy dönt a munkáltató, akkor azt a dolgozó minden 8 hónapot már otthon töltheti. Tehát tudtuk, hogy lesz egy ilyen 8 hónapnyi ablak, egy ilyen átmeneti időszak. Ennek ő úgy ágyazott meg, hogy 2017 tavaszán elment 2 hétre nyaralni, aztán elment 2 hétre egészségügyi gondját kezeltetni, majd 2017 nyarán elment 8 hétre Amerikába, ezt még mind a 8 hónap előtt. Tehát ott már voltak ilyen van is, nincs is időszakok. És amikor jött ez a 8 hetes amerikai körút, akkor ott maradtunk az akkor intézményvezető helyettessel, és hát 8 hét alatt azért történnek az intézmény életében problémák, meg dolgok, amiket kezelni kell, és nagyon hamar kiderült, hogy ezeket én kezelem. Mert hogy bármilyen probléma jött szembe, az akkor intézményvezető helyettes arra azt mondta, hogy jó, ezzel megvárjuk a főnököt. Én megmondtam, hogy de nem várjuk meg, hát ezzel nem lehet megvárni, nem világrengető dolgok, oldjuk meg. És akkor én elkezdtem ezeket a kezembe venni és megoldani, amiből aztán az lett, hogy a kollégák elkezdtek győzködni, hogy én pályázzam meg ezt a vezetői kinevezést, ha eljön az ideje, én pedig mondtam, hogy de én nem szeretném megpályázni, mert hogy itt van az intézmény vezető helyettes, tudom, hogy ő pályázni akar, egy intézményből ketten ne pályázunk, mert az nagyon hülyén néz ki, én kivárom a soromat. Aztán ebből az lett, hogy nekem ez a 8 hetes beugrásom olyan jól sikerült, hogy egyszer csak közölték a városvezetés részéről, hogy hát abban a 8 hónapban is már gyakorlatilag én leszek az intézmény vezető, és utána is ők azt szeretnék. És ebből lett egy kicsit konfliktusos helyzet, mert ezt úgy oldották meg, hogy arra 8 hónapra engem is intézményvezető helyettesnek neveztek ki papíron, viszont volt egy olyan kikötés, hogy a munkáltatói jogokat és az intézmény képviseletét azt csak én látom el. És a másik intézményvezető helyettes pedig marad intézményvezető helyettes, ahogy eddig.
Mesélj már róla 2 mondatot, hogy ő mennyi idős volt, mióta volt ott, mikor ez történt?
Hát nagyjából 25 éve volt ott, és akkor ő már ugyanúgy készült rá, hogy megpályázázta a vezetői kinevezést, őt kinevezik, és akkor egy 2 év múlva ő el is menne nyugdíjba. Mi 5 évre vagyunk kinevezve, mint vezetők, de ő nem tölteni ki az 5 évet, csak 2-t, és akkor utána ő nyugdíjba menne.
Tehát akkor téged nem is nagyon sürgetett semmi, mert tudtad, hogyha kivárod a sorod, akkor is 2 éven belül te leszel, nem?
Meg igazából engem annyira nem is mozgó, én nem akartam volna minden áron vezető lenni. Én teljesen jól el voltam a munkakörömben, intéztem mindent, amit kellett, csak aztán jött a kollégáknak ez a kampányolása, mert hogy az akkori intézmény vezető helyettesünk elkezdte terrorizálni őket azzal, hogy teljesen mindegy, hogy ki lesz az intézmény vezető, abban a 8 hónapban ő is úgy lesz a főnök, és akkor ő majd rendet vág, és majd megtanulják, hogy mi a magyarok istene. És hát ez nyilván nem volt szimpatikus a kollégáknak, úgyhogy kezdődött egy ilyen finom presszionálás, hogy de mi lenne, ha inkább én pályáznék.
Egyébként miért volt így befeszülve az akkori helyettes, hogy mi volt az, ami rendet akart vágni, nem jól mentek a dolgok?
Ezek ilyen hosszú időkre visszanyúló sérelmek, ő már pályázott korábban 2-szer. És mind a 2-szer mást választottak intézményvezetőnek helyette, és voltak olyan kollégák is, akivel neki személyes konfliktusai voltak, és akkor úgy gondolta, hogy majd lesz 8 hónapja ezeket lerendezni.
Mit jelent az, hogy lerendezni?
Hát, hogy akkor ő majd percre pontosan elszámoltat mindenkit, majd úgy osztja a feladatokat, ahogy az neki tetszik, majd úgy osztja az ellátottakat, hogy naponta hány helyre kell menni, ahogy neki tetszik, majd szigorúan ellenőrizve lesznek, majd akkor ő úgy rendezi a béreket.
Szóval fenyegetés.
Igen.
És akkor te mennyire érezted kötelességednek azt, hogy megmentsd a csapatot azzal, hogy te leszel a főnök?
Hát én nem gondoltam, hogy nekem meg kéne menteni a csapatot. Én csináltam a saját dolgomat, nyilván hallottam a háttérben ezeket a játszmákat, aztán amikor kaptam a telefont, hogy hát akkor az van, hogy azt szeretnék, hogy én legyek, akkor a dolog eldőlt. Tehát onnantól már nem volt kérdés, hogy most akkor meg kell menteni a csapatot, vagy nem, ez lesz és kész.
És hogyan éreztél, hogyan gondolkodtál ekkor ettől a új perspektívától, változott-e valami a fejedben?
Ó, persze. Hát akkor ez a... Akkor már alakult az, amiről azóta tudom, hogy egyenes út volt a kiégéshez, hogy én mindent meg tudok oldani. Én mindent megcsinálok, ide nekem az oroszlánt is. Hát miről beszéltek, 28 évesen intézményvezető lettem, hát bármit meg tudok oldani.
Az idealizmus fázisa, mondja erre a szakértő.
Így van, egy ilyen felturbózott önbizalom, bármit meg fogok oldani, semmi nem számít. Akkor ez egy tök jó érzés volt. Egy kicsit olyan volt, mint egy drog, hogy nagyon fel voltam dobva, nagyon megoldok mindent, nagyon menni fog. Jó lett volna, ha akkor szól valaki, hogy figyelj, ez nem fog így működni mostantól 30 évig. Működött mondjuk 1,5 évig.
Miért mondod azt, hogy jó lett volna akkor tudni, hogy ez nem fog így működni 30 évig? Egyetértek veled, csak hogy melyik aspektusa nem működik így? Mi az, amire a mai fejeddel tudnád figyelmeztetni az akkori idealizmus fázisában lévő Tibort, vagy bárki mást, aki pont most ezt a fázisát éli, hogy mindent meg tudok oldani, és ide nekem a világot?
Mert azt érzem, hogy mindent meg tudok oldani, nem kell mindent nekem megoldani, és nem kell mindent egyedül megoldani. És meg kell szabni a határokat, hogy mi az, amikor leteszem a munkát. És nincs olyan, hogy hétvégén is, meg nincs olyan, hogy késő este, hanem igenis van olyan, amikor ki kell kapcsolni.
És ezek hiányoztak.
Hát nálam ez nem volt.
Mesélj még egy pár szót arról, hogy milyen felkészítést kaptál az intézményvezetői feladatokra. Volt-e mentorod, volt-e valaki, aki úgymond fölkészített téged arra, hogy vezető legyen? Mert attól, hogy te jó szociális munkás vagy, attól még egyáltalán nem biztos, hogy te jó vezető is leszel. Tehát, hogy a kettőnek nem biztos, hogy van köze egymáshoz.
Igen. Voltak minták előttem nyilván előző főnökeim, az első 2 főnökömből kiválóan le lehetett szűrni, hogy mi az, amit én nem szeretnék, vagy mi az, amit másképp szeretnék. Aki ebben az intézményben az én főnököm volt, ővel nagyon jó lett volna együtt dolgozni mondjuk 10 évvel korábban. Mert szerintem ő nagyon jól csinálta, amit csinált, csak nehéz motiváltnak lenni mondjuk 1-1,5 évvel a nyugdíj előtt. És rajta már látszott ez, hogy volt egy ilyen attitűdje, hogy csak ezt a kis időt még valahogy átvészelni. És amiket meséltek róla a többiek, meg ahogy hallgattam a régi sztorikat, ő mentalitásban hasonló volt egyébként ahhoz, mint amilyen én most vagyok, csak nyilván ez a lendület elfogyott. De egyébként igazából felkészítés nem volt. Ezen már gondolkoztam azóta egy csomót, hogy nagyon jól jött volna egy igazi mentor, de ez nem volt meg, hanem akkor ott egyszer csak így belecsöppentem, és akkor valahogy majd csak el leszünk. Voltak a fejemben nagyjából irányelvek, amik szerint én akartam ezt csinálni, de azt sem tudtam igazából, hogy jó lesz-e, mert hogy nem nagyon volt kivel ezt megvitatni.
Nagyon naív kérdés az, hogy ebben a szférában, ahol te dolgozol, közalkalmazottként, idősellátásba, hogy van bármilyen beépített tréning a rendszerbe, hogy a vezetőket fölkészítsük arra, hogy mondjuk 30 plusz embert vezessenek?
Úgy nézett ez ki akkor, ez egy kicsit azóta átalakult, hogy ahhoz, hogy ilyen beosztást tölthessen be valaki, meg kellett csinálni egy szociális szakvizsga nevű, hát pár alkalmas tanfolyamot, meg egy vizsgát. Most már ezt szociális vezetőképzésnek hívják, én szerintem az égvilágon semmi értelme.
Te megcsináltad?
A szakvizsgát meg, mert hát, amikor nagyon szárnyaltam, és ide nekem az oroszlánt is, akkor úgy gondoltam, hogy nincs elég teher a vállamon. Úgyhogy elkezdtem a mesterképzést az egyetemen, a 2 évet, és mivel még akkor is úgy éreztem, hogy de hát nincs megállás, ezért még a mesterképzéssel párhuzamosan csináltam meg a szakvizsgát.
Kemény vagy.
Tehát, hogy te, igen, ez a terheljük magunkat minél jobban, mert hát ez megy.
És meddig ment?
Ez 19 decemberig.
Tehát egy olyan másfél év alatt elfogyott ez a lendület. Hogyan érezted, hogy baj van? Mik voltak az első jelek?
Iszonyú fáradtság, és ennek ellenére nem tudtam aludni. Tehát ez úgy nézett ki, hogy én lefeküdtem este az ágyban, és elindult a feladatlista a fejemben. Így láttam magam előtt, hogy akkor ezt kell csinálni. Végigvettem fejben, hogy hogy kéne ezeket megoldani, és kezdődött előről. És akkor jönnek ilyen gondolatok, hogy de most már nagyon kéne aludni, mert különben holnap nagyon fáradt leszek, és ez nagyon nehéz lesz, mert különben is 1 óra van, hát akkor mondjuk tudok még aludni 1 jó 5 órát. Jó, akkor utána elkezdesz azon agyalni, de hogy most már nagyon kéne aludni, hú, de már 3 óra van, most már nagyon keveset fogok tudni aludni, de a feladatlista meg csak nem tűnik el. És egyre fáradtabb voltam, meg éreztem, hogy hát ez így hosszú, akkor már éreztem, hogy ez hosszú távon nem lesz fenntartható, és ez 2019 decemberében jutott el odáig, hogy én tudtam, hogyha ez még sokáig megy, akkor tudja, hogy lesz egy pánikrohamom. Mi az egyetemen tanultunk is arról, hogy mi az a kiégés, meg mi az a pánikroham, meg hogy lehet odáig eljutni, és én éreztem, hogy hát igen, ez már az az út.
Tehát, hogy te már fejbe előre kiválasztottad, hogy neked pánikrohamot legyen.
Hát az túlzás, hogy kiválasztottam, de azt ott sejtettem, hogy nem lesz ez nekem jó, és úgy voltam vele már decemberben, hogy mi december 20-án pénteken bezárunk, onnantól januári nyugi van, na addig kell kihúzni. Ha addig nem lesz nagy probléma, akkor igazából nem lehet gond, ott van 1-2 hét nyugalom, ott feltöltődünk. Hát a december 20-át azt nem sikerült odáig kihúzni, mert december 16-án beütött a krak, és akkor jutottam el oda, hogy na, akkor ezt így tovább nem lehet csinálni.
Mesélj erről a napról egy kicsit részletesebben, mi történt, hogy ütött be a krak?
Hát sima a decemberi hétfő, nálunk a december meg a január a 2 leghúzósabb hónap. Tehát a decemberben a mindenféle rendezvények, a karácsonyi ajándékcsomagok az időseknek, az évvégi elszámolások, a mindenféle. 8-tól 4-ig lehúztam a napomat, hazajöttem, 4:30 körül hazaértem, lefeküdtem a kanapéra, és ott ragadtam. És aznap este volt a polgármesteri hivatalban egy karácsonyi buli, ahova én is mentem volna, és akkor rájöttem, hogy hát de én nem megyek, már nem tudok felállni. Mert hogy olyan nyomás van a mellkasomon, ver a víz, és tényleg az van, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy hát basszus, most tényleg itt ilyen 30 éves korom körül szívinfarktusom van, hát ez mennyire ciki? Ilyen fiatalon az nem lehet, és akkor jöttem, akkor lehet, hogy ez pánikroham, de hogy most kockáztassam meg, hogy csak pánikroham, és akkor mondjuk meg lehet úszni orvos nélkül, vagy akkor most hívjak mentőt, vagy mi legyen, És itthon feküdtem egyedül a kanapén, és ilyeneken morfondíroztam egy olyan szolid 4 órán át, amíg nem tudtam fölkelni.
Tök durva egyébként, hogy aki olvas a pánikrohamról, az mindenhol láthatja, hogy hát de ez általában elmúlik 1/2 óra alatt, de ez nem biztos, hogy igaz.
Nem, ez nem múlt el. És akkor ez a hétfő volt az, amikor így elszakadt a cérna, akkor még azt a hetet valahogy átvészeltem.
Várjál, bocs, hívtál mentőt, vagy hogy nyugtattad meg magad végül?
Hát nem nyugt, igazából sehogy, tehát hogy vártam, hogy majd csak elmúlik, aztán hazaért a feleségem, és akkor ő nagyjából összekapart, végül is doki megmentő, az nem volt a történetben, hanem ez a jó, akkor gyere, segítek, zuhanyozz le, feküdj le, pihenjél, majd csak jobb lesz, ne menj be holnap dolgozni, természetesen bementem dolgozni. Úgyhogy így zajlott le ez a dolog.
És ez volt az a jel, amikor tudtad, hogy ez így most ennyi volt, vagy hogy élted ezt meg?
Ez volt az a jel, amikor azt mondtam, hogy na most volt elég. Hogy ezt így tovább nem lehet. És akkor a karácsonyi szünet az azzal telt, hogy akkor most el kéne menni egy pszichológushoz, keressünk egy pszichológust, meg akkor ki kéne találni valamit, amitől én le tudok lassulni fejben, úgyhogy akkor keressünk mondjuk egy jogatanfolyamot. És akkor így próbáltam ilyen házipatika módszerekkel segíteni ezen a helyzeten.
Mindjárt még arról szeretném, hogy mesélj részleteket, hogy ez hogy működött, de az nekem nagyon szembetűnő a történetedben, hogy az első komoly figyelmeztető jel után, ezután az első pánikroham után azonnal cselekedtél, és azonnal olyan irányba indultál el, ami a jó irány, tehát hogy 10 szakemberből 10 ezt javasolja, de ez azért volt, mert te tanultál erről korábban? Ez azért volt, mert te már erre valahol készültél?
Hát szerintem azért is, mert hogy nekem már a főiskolai egyetemi tanulmányok miatt voltak erről ismereteim, meg elképzeléseim, meg ami akkor délután történt, az olyan volt, amire én azt mondtam, hogy na ez soha többet. Tehát, hogy nem érdekel, hogy hogyan, de ezt el kell kerülni, mert én ezt még egyszer nem csinálom végig. Az a tehetetlenség érzés, ami akkor volt, az olyan volt, hogy azt soha többet nem akarom átélni.
Mesélj még nekünk egy picit arról, hogy milyen volt neked személyesen megélni ezt a délutánt, mert nekem is hasonló tapasztalataim vannak, és nagyon megtört engem az, amikor ebből a mindent meg tudok csinálni omnipotens Supermanből hirtelen egy levegőért kapkodó, kvázi haldokló, pánikoló ember lettem. Tehát, hogy bennem magamról alkotott képem totál összeomlott. Nem tudom, neked ez milyen élmény volt? Te hogy érted meg?
Nem tudom, mennyire lehet káromkodni a műsorodban.
Teljes mértékben.
Jó, akkor én azt szoktam mondani, hogy ezelőtt a roham előtt én egy öntelt pöcs voltam. Hogy én mindent megcsinálok. Hát engem nem lehet megállítani. Hát ide nekem az oroszlánt. És én majd azt a hegyet elhordom 2-vel arrébb. És akkor jött ez, és ez a basszus, itt vagyok 29-30 évesen, összetörve, nem tudok fölkelni a kanapéról. Hogy fogom ezen túl elvezetni ezt az intézményt? Én erre képtelen vagyok. Most az egy dolog, hogy ezt a hetet még átvészeljük, de januártól jön az őrültek háza, és akkor most Jézusom, mi lesz, ha nekem minden nap lesz egy ilyenem? Hogy kötöttem én itt ki? Miért voltam ilyen barom, hogy ezt elvállaltam? Tehát ott megkérdőjeleztem mindent.
Ez milyen gyorsan zajlott le nálad? Mert az nagyon gyorsan történt, hogy ha jól értem, pszichológushoz fordultál, meg jogázni kezdtél, ugye?
Uh-huh.
Milyen gyorsan pörgött le a fejedben ez a, nem tudom, mi ez? Talán ez egy megvilágosodás, hogy eddig egy öntelt pöcs voltam?
Hát, akkor délután jött ez a nem hiszem el, hogy velem ez történik, utána még azt a hetet végig dolgoztam, akkor még annyira nem volt időm ezen gondolkodni, és azért nagyon jó, hogy karácsonykor az ember otthon van, mert van ideje agyalni azon, hogy hol rontott el.
Reflektálni nagyon fontos.
Igen, és akkor az a 2 hét az úgy telte, hogy azon rángottam, hogy hát de emeltek ekkora lúzer. Hát itt vagyok még ilyen fiatalon, nekem ezt még 10-15 évig így kéne bírni. Hát mindenki azt mondja, hogy a fiatalok azok húznak, hajtanak. Hát most akkor mi lehet itt a probléma?
Tehát lúzernek gondoltad magad.
Persze, persze. Hát ha egyszer nekem mondjuk még hetekkel, hónapokkal ezelőtt minden ment, akkor hogy lehet, hogy most nem?
Mikor jöttél rá, hogy mi a válasz?
Szerintem már a pszichológusnál. Amikor én januárban elkezdtem terápiára járni, és azért úgy emlékszem, hogy ott még az eleje, az első pár alkalom az úgy tett, hogy jó, hát én itt vagyok, meg eljöttem, mert nyilván ez a helyes lépés, de hát attól én még mekkora király voltam mondjuk 2 hónappal ezelőtt, és ez most csak egy ilyen kis kisiklás, és hát majd engem itt mindjárt 3 alkalom alatt meggyógyítanak, és minden menni fog tovább, ahogy eddig. Aztán az ember rájön, hogy ez nem így működik.
Bocs, csak mosolygok itt, és annyi kliensemnél látom ezt az attitűdöt, hogy iszonyatos magas teljesítmény, nagyon régóta, érzik, hogy valami baj van, nem feltétlenül pánikrohamuk van, de érzik, hogy nem megy már a teljesítmény, érzik, hogy valami baj van, és azzal az igénnyel jönnek hozzám, hogy te figyelj, javítsál már meg, légy szíves, mert szeretnék minél hamarabb ugyanúgy dolgozni, mint előtte, és hogy ez nem, nem az út.
Igen, és amikor rájöttem a terápián arra, hogy én most ugyanazt csinálom a pszichológussal, mint amit nagyon sok kliensem csinált velem annak idején a gyerekjólétiben, hogy elromlott a gyerek, javítsa meg, meg mostanában, hogy hát a mamában valami elromlott, akkor most helyre kéne rakni, hogy olyan legyen, mint előtte. Na, én elmentem a pszichológushoz, és ugyanilyen hülye voltam, hogy hát akkor engem most meg kéne javítani. De hogy így most. És amikor rájöttem, hogy Jézusom, hogy lehetek én is ilyen marha, hát ez nyilván nem így működik. Na, utána volt az, hogy akkor elkezdett értelme lenni a terápiának, hogy beláttam, hogy hát akkor ez most lehet, hogy el fog tartani egy fél évig, egy évig, de akkor ezt az utat most már végigjárjuk.
És egyáltalán nem biztos, hogy ott lyukadok ki az út végén, ahol kezdtem, vagy a kezdés előtt 2 hónappal voltam.
Igen.
És mi volt a te tapasztalatod? Mesélj erről, hogy te hol találtad magad, mennyi ideig jártál terápiára, vagy jársz-e még, és hol találtad magad ebben?
Én januárban kezdtem, és júliusig jártam, tehát egy bő fél év. Emellett január elejétől március elejéig csináltam a jógát, ott megcsináltam egy alaptanfolyamot, aminek pont akkor lett vége, amikor berobbant a Covid. Tehát akkor az ott megszakadt, azt azóta sem. Hát a terápiában azért vannak nagy felismerések, amiket nem tudsz kikerülni, mert hiába mész oda, hogy hát én okosabb vagyok, mint a pszichológus, hát majd ő arra fog rájönni, amire én szeretném. Hát nem úgy van, hogy csak úgy turkál, és aztán rájössz, hogy de nem. És szembesít olyan dolgokkal, amiket előtte nem akartál magadnak sem bevallani, akkor én végigmentem ilyen szakaszokon, hogy hát ez egy hülye. Én ide többet nem jövök, hát a tököm tele van vele. Tökre nincs igaza, aztán hazavezettem, és hazafelé a kocsiban rájöttem, de basszus, tényleg igaza van, akkor visszamentem a jövő héten, bocsánatot kértem, jó, hát én voltam a hülye, és ezt játszottuk hetekig.
Tehát azért nehezen adtad meg magad.
Persze.
Be tudsz minket avatni, hogy mi volt a te felismerésed magadról?
Ezért nagyon utáltam a pszichológust, és nagyon föl voltam háborodva, amikor ezt kimondta, és aztán nagyon szégyeltem magam, amikor beláttam, hogy igaza van, amikor azt mondta, hogy hát el kéne fogadni, hogy nem vagyok mindenható. És hát először azt mondtam, hogy na hát ne vicceljünk, hát az, hogy mindenható, olyan nincs, meg ez mennyire nagyképűen hangzik, meg hát ilyet hogy lehet, nem. És aztán amikor átgondoltam, hogy hogy zajlott az előző egy év, akkor úgy rájöttem, hogy de basszus, tényleg én voltam az, aki mindent meg akart oldani a saját intézményében, ha kellett a más intézményében, a mindenhol, és ezt el kell engedni.
Hogyan lehet ezt elengedni? Mennyire kell ez megérteni azt, hogy honnan jön ehhez a motiváció?
Nekem mázlim is volt, meg úgy változtak a körülmények, hogy el tudtam engedni, mert hogy aki az előző intézmény vezető helyettes volt, ő volt aztán az én helyettesem is. Hát kiválóan tudtunk együtt dolgozni, gondolhatod, azok után, hogy
és most itt idézőjeleket raktunk a levegőbe.
Igen, igen, sok-sok idézőjelet. Ő elment nyugdíjba, lett új intézmény vezető helyettesem, akire gyakorlatilag bármit rá tudok bízni. Sikerült feldúzzasztani úgy a létszámot, hogy most már nem kell meggeberni senkinek, hanem el tudjuk osztani a munkát, és jól tudjuk elosztani a munkát. És azt volt nagyon nehéz elfogadni, hogy igen, oda kell adni a munkát másoknak, és nem számít, ha elrontják. Mert ha elrontják, majd ki fogják javítani. Na, ezt legyelni, ez volt komoly meló. És hogy ne várjam el ugyanazt a többiektől, amit én csináltam, és ami látjuk, hogy hova vezetett.
Tehát, hogy tanultál magadról is, és ezt a tudást, ezt próbáltad felhasználni arra, hogy a saját beosztottaidat megvédjed, ugye?
Igen.
Valamit így a terápiában, a motivációdról megtudtál, mert én már ezt az elején is próbáltam így kikapargatni ezt a gesztenyét, hogy miért akartál te mindent megoldani, miért akartál te az egész világnak segíteni és megváltani?
Hát az egész világnak segíteni, megváltani, azért az még megvan. Tehát azért az motoszkál, nyilván most már racionális keretek között. Az, hogy miért akartam mindent én, az szerintem azért volt, mert akkor egy olyan környezet vett körül, hogy ott mástól nem is nagyon lehetett elvárni. Tehát ha valami újdonságot akartam, valamit másképp akartam csinálni, azt nekem kellett keresztül verni mindenen.
Értem. Mennyi idő múlva volt először az az érzés, hogy most már jól vagyok?
Úha. Hát szerintem ez egy ilyen 3 hónap, tehát március környéke talán. Pont mikor elkezdődött a Covid. Tehát én addigra jöttem nagyjából rendben lelkileg.
De akkor te neked nagyon rapid volt ez az egész sztori. Azóta volt egyébként hasonló pánikrohamod, vagy abban a 3 hónapban voltak még pánikrohamaid?
Hál' Istennek nem. Igen, nálam ez úgy nézett ki, hogy hát abban a 1,5-2 évben így törtem föl, mint a talajvíz. Onnan nagyon nagy zuhanás, nagyon gyorsan, és onnan próbáltam kikecmeregni, és akkor nekem állati mázném volt, hogy minden összejött ahhoz, hogy ki tudjak kecmeregni. Mm. Tehát az, hogy jött a terápia, jött a jóga, jöttek új kollégák, olyan kollégák jöttek ráadásul, akikben tudtam, hogy megbízhatok, mert dolgoztunk együtt korábban. Nekünk egyébként most ez nagyon hülyén hangzik, és mindenki értse jól, de hogy olyan szempontból jól jött a Covid, hogy jött egy kis lelassulás. Mert hogy amikor elkezdődött a járvány, akkor mi a napközit mindjárt bezártuk, kicsit átszerveztük a munkát, és azóta is azért nálunk sokkal lassabban folynak a dolgok. Nagyobb a csönd, nincs akkora hajtás. Tehát az én szempontomból, ilyen szempontból jól jött ki a Covid, egyébként nyilván nem, mert ez a világ legnagyobb sivatása, de nekem ott mázlin volt.
Ja, tehát tudtál elassulni, meg az elvárások gondolom tudtak csökkenni, hiszen ugye, ahogy mondott, kevesebb feladat is volt.
Az elvárások azok igazából arra fókuszáltak onnantól, hogy nehogy megfertőzzünk bárkit. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy az én egyik dolgozom házról házra elkezdi vinni a Covidot. És ezt meg kell előzni, minden mást eldobtunk.
Érdekel ez az aspektus is itt a végén, csak még mielőtt áttérünk erre a témára, hogy akkor mik azok a tanulságok, amiket levontál? Tehát mondtad, hogy még továbbra is meg akarod menteni, vagy váltani a világot, de már nem mindent neked kell egyedül csinálni. Ugye ez volt az egyik felismerés, ha jól értem, amit mondtál.
Igen.
Mi az, amit még tanultál ebből a történetből?
Hát voltak ilyen felismerések, az, hogy tanultam, arra viszonylag hamar rájöttünk, hogy nekem még kellett volna egy mentor. Tehát én nagyon korán csöppentem bele ebbe az egész veletősdibe. Még én is azt mondom, hogy nekem inkább tanulni kellett volna még ezt az egészet, és volt egy ilyen kép a fejemben, hogy ezt úgy lehetett volna igazán jól csinálni, hogy az utolsó 5 évre mondjuk cserélünk az intézményvezetővel pozíciót, hogy már én vagyok papíron az intézményvezető, de még ott van a hátam mögött és támogat.
5 év azért az nagyon hosszú időnek hangzik.
Hát, ez van. Tehát nálunk 5 éves kinevezések vannak, úgyhogy ez sajnos meg van kötve. Baromi sokat számít, hogy kikkel veszed körül magad, és hogy milyen kollégákkal. Baromi sokat számít, hogy azok a kollégák hogy állnak egymáshoz, és hogy meg kell velük értetni, hogy mi közösen toljuk azt a szekeret, és az mindannyiunk szekere. És tényleg azt nagyon nehéz volt elfogadni, és azt mindenképp meg kell tanulni szerintem mindenkinek, hogy ha egyszer kiadtad azt a feladatot, akkor azt engedd el. Bízzál meg abba, akinek odaadtad, ha megoldja, megoldja, ha elrontja, elrontja, majd kijavítjuk, de igenis bízni kell bennük.
Ezek nagyon hasznos tanulságok, nem csak vezetőként szerintem, hanem azért ugye magánéletben is ebből egy csomó mindent lehet hasznosítani. Ami még engem megfogott, csak egy picit, hogyha ezen még el tudunk időzni, te, mint szakember, amikor odahozzák a gyereket, vagy a mamát, hogy elromlott a gyerek, elromlott a mama, javítsátok meg. Te szakemberként mit mondasz erről, hogy ez hogy néz ki a valóságban?
Szétválasztanám a kettőt, mert nagyon más. A gyerek elromlott, azt, most ez hülyén hangzik, azt azért könnyebb megjavítani. Tehát, hogy a fiatalokkal ilyen szempontból könnyebb, nyilván egy csomószor kell egy pszichológus, vagy kell egy családterápia, vagy bármi ilyesmi. Nem két nap alatt, de ott van egy pozitív irányba történő változás az időseknél. Nagyon sokszor az van, és ez nagyon rosszul hangzik, én ezt tudom, de hogy gyakorlatilag mi elkísérjük őket az utolsó pár hónapban, évben. Tehát ott már ugrásszerű pozitív változások nincsenek. Akkor az van, hogy bejön a hozzátartozó, hogy elromlott a mama, mert szándékosan elfelejt mindent, ezt meghallgattam már többször, hogy most már a mama szándékosan elfelejt mindent, meg ne adj Isten, a mama szándékosan bepisil, meg elment otthonról és eltévedt, és akkor le kell ülni, és el kell magyarázni, hogy a mama nem szándékosan csinál ilyeneket, hanem a mama már ilyen. Tehát lehet ezt mondjuk valamennyire karban tartani, de hogy el kell fogadni, hogy alkalmazkodni kell a helyzethez.
A gyerekeknél a megjavítás, az mit jelent?
Ez azért hülye szó, mert egyébként nem is romlottak el. Nem az van, hogy eltört a gyerek, ragasszuk meg. Nálunk, amiből nagyon sok volt a gyerekjólétiben, azok az iskolai hiányzások. Pláne amikor volt az a fantasztikus intézkedés, hogy már nem is emlékszem, hány igazolatlan óra után megvonták a családi pótlékot, meg hasonlók, mert ez biztos nagyon fogja motiválni a gyereket, hogy iskolába járjon, hogy anyának nem utalták át a családi pótlékot. Na akkor jött a rengeteg jelzés, meg a rengeteg segítségkérés, és akkor valahogy inkább beszéljünk arról, hogy jó, de miért nem ment be. És itt volt nagyon sokszor az elakadás, hogy nem az van, hogy leülünk, és akkor beszéljük már meg a gyerekkel, hogy mi a baj, hanem hogy most akkor, most holnaptól ne lógjon többet egyáltalán. Nyilván nem ez fog történni, üljünk le, beszélgessünk külön a gyerekkel, külön a szülővel, csak erre időt kell fordítani, rengeteget, meg energiát, és nagyon sokszor ez volt az, amiből nekünk nem volt elég.
Viszont bürokrácia gondolom volt, papírok.
Persze. Egyszer összeszámoltam, hogy egy gyereknél hány oldalt kell kitölteni, tizenvalahány volt még akkor.
De egyébként most ugye én Svédországban ülök, de ismerek valakit, aki például Izraelben foglalkozik hasonló bajba jutott gyerekekkel pszichológusként, és tudom, hogy Svédországban és Izraelben is iszonyatosan megterhelő a dokumentáció, meg ez a bürokrata része a történetnek. Hogy nem tudom, hogy ezt én nem ismerem belülről, te meg igen, hogy ezt azért biztos lehetne egy kicsit egyszerűbben csinálni?
Szerintem igen. Amikor még én dolgoztam gyerekjólétiben, és a negyedik oldalon is ugyanarra kérdeztek még rá igazából, csak másképp, akkor már nagyon untam. Ugyanez van most az időseknél, amikor a bentlakásos otthonban dolgoztam, ott kiszámoltam, hogy 14 különböző adatlapot töltöttünk ki, mindegyikre neve, anyja neve, hol született, mikor született, tajszám, tattaratra, minek. Tehát ott is az, hogy papírozzunk le mindent, hogy meg tudjuk magyarázni, hogy mi mire vettük igénybe az állami támogatást. Aztán, hogy utána mit csinálsz vele, az...
Figyelj, utolsó téma, Tibor, vagy utolsó kérdés, hogy te intézményvezetőként hogyan látod az elmúlt egy évet? Hogyan reagált a magyar közigazgatás, kormányzat erre a COVID járványra? Onnan, ahonnan te látod. Mik a pozitívak, mik azok, amin jó lenne, hogyha változtatni lehetne?
Hát figyelj, ezt elég konkrétan el tudom neked mesélni. Ugye tavaly márciusban robbant be ez az egész, akkor mi kaptunk egy utasítást, hogy a napközit azonnal be kell zárni, akinek szüksége van rá, azt a saját otthonában el kell látnunk. Utána nyáron jött a másik utasítás, hogy kinyithatunk, akkor mi ki is nyitottunk, újra ment a napközi egy rövid ideig, és amikor ősszel elkezdtek nagyon durva számok jönni, akkor mi már saját hatáskörben úgy döntöttünk, hogy bezárunk, akkor már nem volt semmilyen utasítás. Igazából annyi volt, hogy ha akarod, csináld, de ha baj lesz, az a te felelősséged. Az, hogy egyébként hogy segítettek minket, vagy hogy nem, most az elmúlt 2 hónapban kaptunk annyi fertőtlenítőt, maszkot, kesztyűt, hogy a büdös életben nem fog elfogyni. Na most tavaly tavasszal, nyáron meg esélytelen volt. Tehát, hogy védőfelszerelést, mi baromi szerencsések vagyunk, mert ez egy gazdag önkormányzat, és meg tudtuk venni 8000 forintért is a dobozgumi kesztyűt, de mondjuk egy kevésbé jó helyzetben lévő településen szerintem ebből komoly gondok voltak. Most ilyen hirtelen lett egy csomó fertőtlenítőnk, osszuk szét. Mi most az oltásokkal vagyunk bajban, mert hogy elméletileg a szociális területen dolgozókat, hát én már olyat is láttam, hogy beoltották, ez így elhangzott. Mi intézményünkben 4 embernek sikerült oltást szerezni a 10-valahányból összesen, mert nekem például úgy, hogy a Szent Imre kórházban 1 napig lehetett regisztrálni, én kifogtam azt az 1 napot. Uh-huh. Másnap már nem lehetett, mert elfogyott az oltóanyag. Tehát nekünk az oltással van most gondunk, hogy hogy fogjuk beoltatni a dolgozókat, hogy ne húzolják tovább a fertőzést, ha esetleg elkapják.
Bocs, de akkor te már be vagy oltva.
Én be.
2 kör?
2 kör, mely? Pfizer.
Pfizer. És kell hordanod alumínium csákót, vagy aktiválta már az 5G benned a Bill Gateshez a forró drótot, vagy történt-e veled valami furcsa?
Semmi ilyen nem történt. A kézilabda csapatban van egy csapattársam, aki kifejtette a múlt héten, hogy most az én génállományomat módosították az oltással, és hogy majd 2 év múlva fognak kijönni ennek a hatásai, és akkor én megálltam előtte, ránéztem, és mondtam neki, hogy figyelj, szerinted ezen a génállományon rontani még lehet? Nekem már mindegy. És akkor ezzel lezártam a beszélgetést, mert ez egy ilyen partalan vita lenne egyébként. A kedvencem így a COVID intézkedések közül, egyszer csak kaptunk mi is egy levelet, bár ránk nem vonatkozott, hogy annyi lélegeztető gépünk van, hogy a bentlakásos idősek otthonaiba fognak belőlük szállítani, azokba, ahol több mint 200 ellátott van. És akkor ránk ugyan nem vonatkozik, de azért vakartuk a fejünket, hogy tök jó, és ki fogja kezelni a lélegeztetőgépet. És én arra jutottam, hogy hát biztos a karbantartó, mert hát gép-gép, tehát most kazán vagy lélegeztetőgép, mindegy, megoldják. Aztán, hogy ebből mi lett, azt nem tudom, de hogy így fogtuk a fejünket, hogy most tényleg ez lesz a megoldás. Úgyhogy kicsit fejetlenség van, meg káosz.
És akkor magatokra vagytok hagyva, úgy érzed magát?
Igen, most az van nálunk, hogy a napközit nem vagyok hajlandó kinyitni, hogy bejöhessenek, mert az van nálunk, hogyha 1 ember behozza, akkor ott mindenki megfertőződik. Én hallom azért az ellátottaktól, hogy most már miért nem megyek az anyámba, hát ők nagyon unatkoznak otthon. Ez van.
Igen, de inkább még unatkozzanak egy 1/2 évig, mint hogy meghaljanak 1/2 éven belül, nem?
Igen, én is így vagyok ezzel, meg hát nálunk azért sokan vannak, akik azt mondják, hogy nincs is vírus, mert hogy ők még nem találkoztak olyannal. Én decemberben összeszámoltam, akkor jártam azt hiszem 12 főnél az ismerőseim között, akik vagy túl voltak már rajta, vagy éppen fertőzöttek voltak, és volt közte olyan, aki 13 napig volt lélegeztetőgépen a COVID miatt. Ne kockáztassunk.
Mm-hmm. Jó, van Tibor. Köszönöm szépen, hogy elmesélted a történetedet. Szerintem nagyon tanulságos a hallgatóknak. Még a végén annyit szeretnék tudni, hogy most hogyan tekintesz a jövőbe? Hogyan érzed magadat, és hogy lesz ezután?
Hát nálam most kicsit a prioritások átrendeződtek, amit beszéltünk is e-mailben, hogy az első felvételt mi ugye elhalasztottuk, mert hogy váratlan gyermekáldás történt.
Gratulálok innen is.
Köszönöm szépen. Olyan szempontból váratlan, hogy január 25-e helyett lett december 19-e. Úgyhogy...
És ugye ez majdnem egy éves évfordulója a pánikrohamodnak.
Igen, igen. Úgyhogy hát a prioritások most áttevődtek a családra, de egyébként sikerült annyit változtatni tavaly az intézményen, hogy most már kimerem azt jelenteni határozottan, hogy mi rendben leszünk. Tehát, hogyha vége lesz a COVID-nak, újraindul minden, akkor sincs olyan feladat, amit ne tudnánk megoldani, de nem úgy, hogy én ne tudnám megoldani, hanem hogy mi, hogy a csapat.
És ez szerintem egy vezetői teljesítmény is, hogyha ezt te is, meg a többiek is így gondolják.
Szerintem ők is így gondolják, de hát erről őket kéne megkérdezni, de most azt érzem, hogy amikor én átvettem ezt az egész gárdát, azért volt rendesen széthúzás, meg voltak konfliktusok, és azért ezt egy 1,5-2 év alatt levetkőztük. Tehát most már béke van, most már mindenki beszél mindenkivel, mindenki együtt tud dolgozni a másikkal, és most már arra figyel inkább mindenki, hogy hogy tudna segíteni a másikon.
Tök jó hangzik ez az attitűd, biztos jól lehet nálatok dolgozni. Van-e valami üzeneted a hallgatóknak esetleg így a búcsúzásképpen?
Hát a legnagyobb tanulság, hogy a szárnyalás nem tart örökké. Tehát az tök jó, hogy valaki éppen élete formáját futja, de azért az hosszú távon nem lesz fenntartható. És hogy az nem csiki, hogyha segítséget kell kérni. Mert én ezzel nagyon sokat küzdöttem, a feleségemen kívül senki nem tudta, hogy én terápiára járok, mert úristen, mit fognak szólni. Most meg már úgy vagyok vele, hogy hát igazából látom, hogy mennyi emberre ráférne, meg hogy inkább, mint hogy még egyszer előforduljon az, ami megtörtént. Ez van. Néha az embernek kell dolgozni saját magát.
Milyen érdekes nekem ez, hogy te, aki segítő szakember vagy master diplomával is így gondoltad, hogy ez talán ciki, hogyha kiderül terápiába járok. Tehát, hogy mennyire durván még mindig ott van a stigma ezen a mentális egészségen, nem?
Hát azért teljesen mindegy, hogy az ember milyen szakon vagy hogyan végzett, azért a beidegződések megvannak. És azért pláne egy vezető beosztásban azért az motoszkált, hogy húha, ha most megtudják, hogy nekem terápiára kellett menni, akkor azt fogják gondolni, hogy én ezt nem is tudom ellátni, meg hogy én ehhez nem vagyok elég jó. És akkor, hát bocsi, de nekem most el kell menni délután, mert dolgom van, és alig feltűnően mindig ugyanazon a napon a héten, mindig ugyanakkor délután, de hogy mikor, mit találjak ki, hogy miért megyek el. És aztán eljött az a pont, hogy már nem érdekel. Figyelj, vár a pszichológus, mennem kell, kész.
És milyen visszajelzések jöttek, amikor ezt így...
Semmilyen negatív visszajelzés nem volt egyáltalán.
Amikor coming out voltál.
Közöltem az irodába, hogy nekem egy óra múlva időpontom van a terápián, fölnéztek, jó, menjél.
Nagyon fontos ez, hogy most itt a podcastben is ilyen nyíltan beszélsz erről, én ezt nagyon megköszönöm. Szerintem most te is hozzásegíted az ügyet ahhoz, hogy egy picit jobb világban éljünk, és ugyanolyan legyen. Ezért most, hogyha valakinek dialízisre kell menni egy héten kétszer, életbevágó kezelés. Hogyha valakinek bármilyen más fizikai betegsége van, és rendszeres kezelésre kell járni, ha az oké, akkor ugye a pszichológushoz járás is legyen oké.
Igen, meg a másik, ami miatt én jelentkeztem is, hogy nálad volt egy tanárnő, aki szintén közalkalmazott, és azért én nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy hát persze, mert a közalkalmazott az mindnap lopó. Hát az nem csinál semmit egész nap, hát ücsörög az irodába, hogy a közalkalmazott szféra az a legnagyobb királyság, hát jön a pénz a semmiért. Hát csak ez nem így van. Tehát nyilván vannak ilyen helyek is, meg vannak ilyen kollégák is, csak például a szociális terület az pont az, ahol nem, nincs olyan, hogy naplopó vagy. Tehát ott el kell látni, akit el kell látni, meg kell csinálni a dolgodat, menni kell ha házról házra, ha kell télen a mínusz 20-ba, ha kell nyáron a plusz 40-be. Ott nem tudsz lógni.
Hát és ráadásul milyen fontos, amit csináltok, mind a tanár, mind ti. Tehát, hogy az ilyen nélkül elég nehezen működne a társadalom.
Igen, a tanárok megítélésében azért az más, hogy a tanárral mindenki találkozott már, szociális munkással akkor találkozik az ember, ha már bajban van, vagy hozzátartozója van bajban. És akkor rájön, hogy létezik olyan, hogy szociális munkás. Egyébként szerintem mi egy kicsit a radar alatt vagyunk.
Na, remélem, akkor most ezen is egy kicsit segítünk ezzel a beszélgetésre. Nagyon szépen köszönöm, Tibor, hogy elvállaltad. Én nagyon élveztem, remélem a hallgatók is, úgyhogy köszönöm szépen, és szia!
Köszönöm, sziasztok!
Kedves hallgató, neked nagyon hálás vagyok, hogy ezt végighallgattad. Remélem tetszett az adás, és kaptál tőle valamit. Ha ennyire kitartó vagy, hogy ideig eljutottál az adásban, akkor légy szíves, maradj még velem egy percre. Meglepően sokan jeleztétek már, hogy a podcast és a hírlevél nálatok már megütött egy olyan szintet, amiért szívesen fizetnétek is, támogatnátok anyagilag. Nos, engedtem a nyomásnak, és létrehoztam egy Patreon oldalt, ahol 3 különböző támogatási szint közül tudsz választani. patreon.com/halottnak a coach, vagy tudsz egy egyszeri támogatást is küldeni, a paypal.me/halottnak a coach linkre kattintva, mindezt megtalálod az adásnaplóban. Azt szeretném tőled kérni, hogy bárhol is hallgatod ezt a podcastet, akkor légy szíves, iratkozz fel rá, ha még nem vagy. Ha netán az iTunes-on hallgatod, vagy az iPhone-nak az Apple Podcasts applikációjában, akkor légy szíves, most menj az epizód aljára, és nyomjál rá az 5 csillagra, egy szöveges értékelést, meg aztán végképp nagyon-nagyon megköszönök. Azért is fontos ez, mert ez nem csak egy direkt visszajelzés nekem, hanem ezzel eteted az algoritmust, és így sokkal több embernek fogja ajánlani a Halottnak a Coach podcastet, tehát sokkal több emberhez eljut a garantált világmegváltás. Ha szeretnél egy jó, támogató online közösséghez tartozni, akkor keresd meg a Facebookon a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoportját, és csatlakozz hozzá. Van arra is lehetőség, hogy az adásnaplóban található linken feliratkozzál a hírlevelemre, amiben időről időre elküldöm neked direkt e-mailben az inboxodba azt, hogy mi az, ami engem foglalkoztat, mik történnek a podcast házatáján, mi az, ami engem feldob, mi az, amitől erőt kapok, és így egyébként közvetlenül is tudsz velem kommunikálni. Ha csak szeretnél nekem írni, akkor gyere a halottnak a coach.blog/contact oldalra, és mindenképpen mesélj egy barátodnak a podcastről, hogyha szereted. Ja, és még valami. Hogyha esetleg neked gondot okozna karrierváltás, vagy nem találod a munkád értelmét, esetleg munkahelyi konfliktusoktól szenvedsz, túl sok a stressz, és nem tudod kezelni, vagy netán már ki is égtél, szeretnéd újra kezdeni, vagy mondjuk a főnököddel van problémád, esetleg most lettél főnök, és nem tudod, hogy hogy legyél jó vezető, akkor bizalommal kereshetsz engem, mert kidolgoztam egy hibrid coaching módszert, amiben van egy kis önismereti tréning, tanácsadás és coaching. Általában 5-6 alkalom során ki szoktam tudni elemezni a klienseimmel, hogy mi is a problémája, mitől lenne elégedett a munkájában, az életében, a hétköznapjaiban, és hogy hogyan is tudja megvalósítani az ez irányú céljait. Hogyha ez téged érdekel, akkor foglalj egy Skype konzultációt, ahol mi megismerkedünk és megbeszéljük a közös munka kereteit. Az e-mail címem andras.b@gmail.com, vagy pedig egyenesen gyere a halottnak a coach.hu weboldalra. Köszönöm még egyszer a figyelmed, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra.